Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat Borsodabói-Zemplén vármegyében. Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Országos középiskolai földtudományi diákkonferenciát rendeztek a Miskolci Egyetemen. Minden év májusában a Magyar Honi Földtani Társulat és a Miskolci Egyetem főszervezésében rendezik meg az Országos Középiskolai Földtudományi Diákkonferenciát, ahol az ország legtehetségesebb középiskolás diákjai gyűlnek össze, hogy bemutassák kutatási eredményeiket és megosszák egymással a földtudományok iránti szenvedélyüket. Az esemény nem csak a diákoknak jelent kivételes lehetőséget, hanem a tanároknak és a szakembereknek is, hiszen megismerhetik a jövő generációjának innovatív ötleteit és kutatási irányait. A részletekről Szonyog István, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékán helyettese adott tájékoztatást.
18 évvel ezelőtt, amikor az első konferencia megrendezésre került, akkor még nem volt ilyen nagy számú verseny lehetőség a középiskolás diákoknak. Nagy dolog volt, hogy a kutatásokból, azokból a kutatásokból, amiket ők saját maguk csináltak tananyagon túl, azokat a kutatási eredményeket el tudták hozni egy fórumra, meg tudták mutatni egy zsűrinek, ő szakmai szempontból értékelte, illetve a diáktársak előtt is be tudták mutatni ezeket. Tehát valahonnan innen indult ennek a konferenciának a hagyománya, és hozzá kell tenni, hogy gyakorlatilag 18 éven keresztül folyamatosan fenntartottuk, és van rá érdeklődés, tehát úgy érezzük, hogy ennek tényleg nagyon fontos a haszna, hiszen a diákok olyan tématerületeket tudnak megnézni, ami elsősorban a földtudományokhoz köthető, de már az energetikát, a nyersanyagokat, az eljárást, előkészítés technikai dolgokat, bányászatot, térképészetet, digitális térképészetet, mindent ide tudnak hozni, hiszen minden témakör a földtudományokhoz köthető. Ennek a konferenciának a hagyománya, hogy mindig országos szinten jönnek hozzánk. Gyakorlatilag Budapest, Dunántúl, de természetesen nagyon jó kapcsolatban vagyunk a miskolci és környező középiskolákkal, gimnáziumokkal, és onnan is jönnek hozzánk diákok szép számmal. Olyan területen, olyan közegben mutassa be a diák az előadását, a kutatásait, akik hozzáértők, tehát szakmailag hozzáértők, illetve egy olyan diák közösségnek, akik azonos tématerületek iránt érdeklődnek. Ez a legnagyobb előnye, de hozzátartozik, hogy a legtöbb diák nem csak eljön egy előadással, hanem nagyon komoly kutatást végez előtte, felkészülnek a témából, szakirodalmat kutatnak, nem csak hazai, nemzetközi szakirodalmat, készítenek bemutató darabokat, elmennek mintát venni, labormérőseket végeznek, kielemzik, értékelik, és legtöbbször ebből egy nagyon szép, értékes dolgozatot, valamint egy prezentációt készítenek. Mindig az volt a konferencia célja, hogy egyrészt lehetőséget biztosítsunk a diákoknak, illetve az is célunk, hogy a konferencia olyan többlet szakmai programot biztosítson, amellyel a diákokat mi közelebb hozhatjuk azokhoz az érdeklődési területükhöz, amiből amúgy most felkészülnek és nagyon színvonalas előadásokat csinálnak. Ez egyik fő célunk is, hogy azok a diákok, akiknek a földtudományok, természettudományok iránt van bővített érdeklődési területe, megtalálják az egyetemen a helyüket, megtalálják a mi képzéseinkben azokat a lehetőségeket, amik őket további életútjukra tudják vinni, további szakmai tapasztalatot tudnak szerezni, és nem utolsó sorban egy olyan szakmát kapni a kezükbe, amit tényleg érdekli őket, hiszen olyan jellegű kutatásokat végeznek, ami érdekli őket, és ezt tovább vihetjük felsőfokú tanulmányokká, és egy életpályává, én úgy érzem, akkor olyan dolog lesz a kezükben, ami a mai embereknél nem mindenkinél elérhető, tehát hogy szeresse egész életen át kezdve azt, amit csinál, a saját szakmáját.
Dr. Mezősi Tamás kapta a Vármegye tűzbiztonságáért díjat a Borsod-Abolcs-Zemplén Vármegyei Közgyűlés ünnepi ülésén. Az elismerést a Vármegye tűzvédelmért végzett kiemelkedő, hosszú távú munkájáért ítélték oda. Dr. Mezősi Tamás többek között az önkéntes tűzoltók képzésében és a Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport tagjaként végzett külföldi mentési munkájával érdemelte ki a díjat. A kitüntetést Bánné dr. Gál Boglárka, a Vármegyei Közgyűlés elnöke és Varga András tűzoltó alezredes adta át. Most a díjazottat hallják.
Nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem. Úgy gondolom, hogy az önkéntes tűzoltó és speciális mentő tevékenységet most egy nagyon nagy elismerés érte, nagy megbecsülés. Azt hiszem, hogy fontos, amit csinálunk, és nagyon jól esik, hogy ezt elismerik azok is, akik látnak bennünket. A megye rendkívül sok különféle gyönyörű természeti adottsággal rendelkezik, de azt jelenti, hogy ez nagyon sok esetben speciális felkészültséget igénylő mentéseket is igényel, és ebben az önkéntes tevékenység, amit most úgy érzem általam elismertek, az rendkívül fontos.
Nagyon sok helyen voltak már bevetésen, néhányat a teljesség igénye nélkül.
Törökországi földrengés, szumátrai katasztrófa, Magyarországon árvizek, személy, elkóborlások, eltűnések, házomlások, nagyon hosszú a sor. És az erre való felkészülés is rendkívül sok utazással, illetve különböző tréningekkel jár. Én az elmúlt hónapban kétszer egy-egy hetet voltam például Olaszországban különböző mentőkutyás bázisokon ezzel a jószággal, akit most mellettem van.
Néhány szót még a társáról.
Ő Baráthegyi Akkord, a beceneve Kicsi, ő az a kutya, aki most minden feladatomon elkísér, rendkívül sokoldalú képzettsége van, nyomkövet, romok alatt kutat, erdőben keres, de egyébként terápiás kutya is, demonstrátor, vakvezető kutya is, úgyhogy azt mondhatom, hogy én az egész életemet, a főállásomat és a civil tevékenységemet is vele együtt végzem.
Gyakran kerül életveszélybe?
Azt hiszem, hogy a jó mentési tevékenységnek fontos része, hogy lehetőség szerint minimalizáljuk a kockázatot. Nem lehet nullára csökkenteni, de nem úgy kell elképzelni a munkánkat, még egy földrengésnél sem, hogy állandó életveszélyben vagyunk. Annak ellenére, hogy vannak nagyon rázós helyzetek, azt tanuljuk, azt gyakoroljuk, hogy ezt a lehető legnagyobb biztonságban tudjuk elvégezni, mert különben nem tudunk segíteni másnak.
Kik hívhatják önöket, mikor riasztják és kiriasztja önöket?
Ez különböző szervezettségben történik, tehát a Hunor Hivatásos Mentőszervezet az a belügyminisztérium alá rendelt szervezet, a katasztrófa védelem keretein belül, aminek általában hivatásos tűzoltók a tagjai és néhány speciális képzettségű önkéntes, mint én a kutyámmal. Az tehát a BMS indítatásra megy. Itt a megyében a bükkmentőszervezetnek a irányítása az a megye alá tartozik, illetve ha jól mondom, a bükkmentőszervezetet a Védelmi Bizottság aktivizálja.
A társadalmi felzárkóztatás és a hátrányos helyzetű térségek lehetőségei kerültek a középpontba azon az Erasmus Plus BIP programon, amelynek a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem adott otthont az elmúlt napokban. Az ötnapos nemzetközi találkozó célkitűzéséről Hüse Lajos egyetemi docenst, a program szakmai vezetőjét hallják.
Ez az Erasmus Plusnak ez a vegyes intenzív programja, ez tulajdonképpen arra ad lehetőséget, hogy kipróbáljunk különböző dolgokat, kísérletezzünk, játszunk, nézzük meg azt, hogy a különböző szempontokból mi működik. És arra gondoltam, hogy mondjuk Magyarországon a szociális munkában az egyik ilyen terület, ahol aztán tényleg nem az, hogy bátran lehet kísérletezni. Ha az ember nem kísérletezik, nem lesznek eredményei. Az a területi szegregáció, területileg összpontosuló nagy lemaradások, nagy hátrányoknak a világa. Ez itt Magyarországon jellemzően akkor a szegregátumokról szól, és a szegregátumokban végzett munkáról, a szociális munkáról, amiről nagyon sok embernek ugye a szegénység fog eszébe jutni, a gyerekszegénység, az iskolának a működő képessége, illetve pontosabban a nem működő képessége. És tulajdonképpen ezt a kérdést tudjuk körbejárni, de nem szociológiailag, hogy most akkor azt boncolgatjuk, hogy milyen ebben a szegregátumban élni, vagy milyen egy társadalom, aminek sok ilyen szegregátuma van, mint ami Magyarországon van, hanem azt nézzük meg, hogy mit tud csinálni a szociális munkás, de nem a klasszikus eszközöket vesszük sorra, hiszen azt valaki, aki elmegy dolgozni egy ilyen területre, az ott abban az intézményben ezekkel a klasszikus eszközökkel találkozni fog. A főnöke azt fogja mondani, hogy ezt használd naponta 5-ször, azt meg 12-szer hetente, és akkor ebből adódik össze az ő munkája. Hanem összeszedtünk olyan eszközöket, nem feltétlenül forradalmian újakat, de a szakmai mindennaphoz képest újdonságokat, amelyek teljesen más típusú megközelítést igényelnek, mint ez a probléma megoldó fókuszú, vagy irodai adminisztratív fókuszú segítőmunka. Mondok rögtön hármat. Az egyik, az a szubjektív térkép, ami tulajdonképpen egy területről hogy készül, hogy írok le egy térséget, hogy írok egy települést mondjuk, milyen módon. Lehet ezt ugye statisztikákkal, kérdőívekkel, megkérdezem az embereket, hogy érzi magát itt, és így tovább, de lehet úgy is, hogy ilyen szubjektív térképeket készítünk, ami tulajdonképpen bármiféle kreatív módszerrel. Aztán a mai napon a Vita Színház műfaját sajátították el, abban dolgoztunk, ami a klasszikus színháztól annyiban különbözik, hogy itt nem egy előadást néznek az emberek, hanem van egy nagyon rövid prezentáció, nagyon rövid ilyen jelenet tulajdonképpen, ami egy társadalmi problémát, egy vitát, egy kérdést boncolgat, és utána a különböző kérdések mentén állást foglalnak a közösségnek a tagjai, és ezt megvitatjuk. Ebből azt lehet megtanulni többek között, hogy a másik ember, aki más gondol ugyanarról a dologról, mint én, az nem bolond, meg nem kell kizavarni a faluból, vagy a szakmából, hanem lehet érteni, hogy ő mit mond, és lehet figyelembe venni az ő gondolatait. A harmadik módszer, ami bejött, az egy vegyes módszer, irodalommal dolgozunk egyszerre, illetve a coach technikában, ilyen kétszék modellnek nevezett, vagy kétszék technikának nevezett módszerrel, amikor egy embernek, egy szereplőnek a fellépés, azt tulajdonképpen két szék belül két ember csinálja. Az egyik a belső hang, akit legtöbbször egy szakmai helyzetben elnémítunk, a másik pedig az a szakmai szerep, amit neki ott csinálni kell ügyesen és jól.
Nyilvános ülést tartott a Szerencsi Települési Értéktárbizottság, ahol bárki javaslatot tehetett a város helyi értékeire. A kezdeményezés célja, hogy Szerencs kulturális és közösségi értékei minél szélesebb körben megőrizhetők és megismerhetők legyenek. Az eddigi munkáról Király Juditot, a Szerencsi Művelődési Központ vezetőjét és a bizottság tagját hallják.
2012 óta létezik a Hungarikum törvény, amely tulajdonképpen, és annak egy végrehajtási rendelete 2020-tal, amely lehetővé tette, hogy az önkormányzatok települési értéktár bizottságokat hozzanak létre, hogy az értéktár rendszer az úgy épülően vannak a helyi értéktárak, térségi, megyei, nemzeti értékek és a hungarikumok. Szerencsről a nemzeti értékek közé például a szerencsi csokoládé tartozik bele, és a helyi önkormányzatoknak meg lett ez a lehetőség adva, hogy létrehozzák a saját értéktárbizottságaikat. Szerencs önkormányzata 2024-ben hozta létre a saját értéktárbizottságát, amely akkor meg is kezdte a munkát így felmérni, hogy melyek azok a helyi fontossággal bíró természeti, építészeti, történelmi értékek, híres személyiségek, akiknek a munkásságát például be lehet venni ebbe az értéktárba. Ugye 2025-ben az önkormányzati választás követően megújult az értéktárnak a tagsága, új elnöke lett, és 2025 végén pedig nyertünk egy pályázati lehetőséget a Petőfi Kulturális Program keretén belül, a Kincses Vármegyék programon keresztül, hogy ez az értéktárbizottság a munkáját egy kicsit kiszélesítheti nagyobb társadalmi bázisra, és két olyan alkalmat hívunk össze, ahol meghívjuk a civil szervezetek, egyházak, iskolák vezetőit, illetve meg is van hirdetve nyilvánosan a közösségi oldalunkon, hogy bárki eljöhet, és javaslatot tehet ennek az értéktárnak a listájára, hogy miket vegyünk fel az értéktárba. És majd ezekről az értéktárban elemekről szavaz a bizottság, hogy mik kerüljenek bele, és a vége pedig az lesz, hogy elkészül Szerencsváros honlapján egy külön oldal, ahol ezek az értéktárban nyilvántartott elemek kereshetők, megtekinthetők, és mindenki elolvashatja, hogy mitől váltak ezek szerencsen értékké. Az első beszélgetésen, amiket már összegyűjtöttünk, bedobáló, tehát ilyen ötletbőrzeszerűen értékeinket, ezeket most egy kicsit megpróbáljuk strukturálni, kiválogatni, és akkor a következő fázis pedig az, hogy ezekhez megírjuk a megfelelő tájékoztató szövegeket, és ezek felkerülnek erre az értéktár weboldalra a város honlapján. A települési értéktár bizottságban abban a korábbi múzeumigazgató szerepel még, illetve majd az új múzeumigazgatót szeretnénk őt felvenni. Tagja még a helyi képzőművész szakkörnek a művésztanára Sosszerné Bátori Piroska tanárnő, illetve népiparművésztünk Bodnárné Zsuzsa, illetve jó magam, és a bizottság elnöke pedig Varkó Ádám a polgármester úr, és ugye most szeretnénk a bizottságot kibővíteni, a Turbusz Péter múzeumigazgatórat felvenni. Ezen a mai, illetve az előző alkalmunk pedig ez nyilvános volt, tehát többen is részt vettünk.
Regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken az ország döntő részén fátyol felhős napos időre van kilátás. Emellett az északkeleti megyékben ismét gomoly felhők képződhetnek, de csapadék továbbra sem lesz. Az északi északnyugati szél ismét nagyobb területen feltámad. Az északkeleti tájakon olykor erős széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet pénteken 22 és 27 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 28-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő Klész Beáta. A főbb híreink egy-egy mondatban. Bemutatták Kis István Fába faragott jelek című könyvét Aldebrőn. Hiánypótló munka indult el, felmérik a Dobó István Vármúzeum botanikáját. Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az Egri Közösségi Alapítvány. Vasárnap gyermeknapi programkavalkád várja a kicsiket és a nagyokat az egri érsek kertben. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. Thank you. Számos olyan növény létezik, mely évszázadok óta megtelepült a Dobó István Vármúzeum romjai között. A vár repedései között megbújó növények vizsgálata most kezdődött el. A Bükki Nemzeti Park kutatási referense végzi a munkát. Ifjabb Smotzer András kiemelte, az idei aszályos tavasznak köszönhetően kevesebb új növényfaj jelenik meg. Kutatása kiterjed az őshonos, valamint az invazív fajokra is, mely alapja lehet majd a zöld felületek rehabilitációjának. A Dobó István Vármúzeum tervezi a várudvar parkosítását, továbbá több zöld felületet szeretnének kialakítani. Rendkívül fontos, hogy allergén, illetve mérgező fajok ne kerüljenek az intézmény zöld felületei közé. Most ifjabb Smotzer Andrást hallják.
Ez kínai alkörmös, ez egy terjedő ázsiai növény, ami nagyjából így egert így az elmúlt 15 évben megette. Nyilván nem olyan feltűnő a térhódítás, mondjuk a japán keserűfűnek, amit a patak mellett a sétál. Mindenki lát, ez egy ilyen csendes kis résnő, itt is látjuk, szépen bebújt a talicska, meg egy régi szép várpillér fal közé, tehát ilyen kis apró repedésekbe fel tud jönni. Bogyóit a madarak megeszik, szerte hordják, terjed is ennél fogva. Az pedig egy hegyi juhar, itt látjuk fölötte az anyafát, őnek a magonca. Ez egy honos fafa, nyilván itt ez egy telepített fa, egy egyébként nagyon szép állású fa, talán az is húzottunk bele, mert itt van a legszebb és a legjobb árnyék, és nyilván, hogyha esetleg valamikor is parkosítani, vagy zöldeteket fejleszteni, figyelni kell, hogy melyik azok a növények, amik jól érzik magukat. Nem olyan régen kutatom, körülbelül az idejében kezdtünk el a Dobó István Vármúzeum segítségével, hozzájárulásával. Több oka is van, de egyik oka az, hogy a városnak a forrája igen dinamikusan változik. Ugye a Eger környékén is nagyon sok természetes terület van, Bükki Nemzeti Park, Nagy Eged, védett területek, nagyon sokféle értékes élőhely, és a városokban viszont rengeteg faj él. Tehát egyrészt élnek azok a fajok, amik itt túléltek, a várban is vannak ilyenek, akár a várfalakon élő fodorkákra gondolunk, páfrányokra gondolunk, néhány olyan szárazságtűrő fajra, amit el lehet mondani, hogy lehet, hogy még az ő unokáját még Dobó István taposgálta, vagy öntöttek rá szurkot véletlenül. Tehát vannak ilyen növények, és nagyon sok olyan növény van, mint az előbb említett alkörmös, ami ugye, ahogy a várost elkezdte meghódítani, itt is talált alkalmas élőhelyeket, vagy a japán keserűfű is, van a várban nagyon sok ilyen idegenhonos faj, van zöldjuhar, bálványfa, és én akkor így vállaltam, hogy ugye ezt a részt is térképezem. Látunk ültetett növényeket, amit mondtam, vannak betelepült növények, meg vannak maradvány növények. A várfalakon szinte azt lehet mondani, hogy többségében természetes növények vannak, fodorkák, páfrányok, olyan kis egyévesek, amik ezekben a repedésekben tavasszal kihajtanak. Vannak nagyon szép sárga virágú, keresztes virágok, amik nyáron nagyon feltűnőek. Ugye ők jól érzik magukat, szerencsére velük nem kell törődni, ők fenntartják magukat, ráadásul ők nagyon szárazságtűrők, tehát ők azt el tudják viselni, nyári napsütés őket süti, akár 5-6 óra, 8 óra hosszan is, ha úgy van.
Idén negyedik alkalommal hirdette meg a Boldog utca pályázatot az EGRI közösségi alapítvány. A felhívással olyan egrieket támogatnak, akik vállalják, hogy megteremtik egy-egy társasház, utca vagy utcák lakóinak helyben beszélgetős, ismerkedős találkozási lehetőségét. A további információkról és a pályázat feltételeiről Rakusz Mártát, az EKA kuratóriumi elnökét kérdeztük.
Negyedik alkalommal hirdeti meg az EGRI közösségi alapítvány a Boldog utca pályázatot. Hát nyilván ez a szám azt jelenti, hogy ez egy nagyon népszerű pályázat. Már megint lehet idén is pályázni. Gyakorlatilag mi évek óta azért erről beszámoltunk itt a Szent István Rádióban. Van-e valami változás a pályázattal kapcsolatban, vagy szinte minden ugyanaz?
Gyakorlatilag alapvetően ugyanaz a pályázat, mert hál' Istennek ezek szerint sikerült egy olyan kis koncepciót közre adnunk 4 évvel ezelőtt, ami jól működőnek tűnik, és tényleg arra törekedtünk, hogy eleve egy olyan nyitott pályázat ez, amiben mi nem mondjuk meg, hogy pontosan mit kell csinálni, vagy mit várunk el. Mi azt szeretnénk, ahogy aki erre pályázik, akik erre pályáznak, mert ugye azt kérjük, hogy ne egy-egy ember, hanem egy kisebb közösség, akik már elkezdenek szervezkedni az utcájukban, vagy a háztömbjükben, ők fogjanak össze, és közösen valamit találjanak ki, ami nekik jó, mert mi úgy gondoljuk, hogy az emberek tudják a legjobban azok az adott közösségek, vagy éppen közösségé formálódó lakossági csoportok találják ki maguknak alulról szerveződően, hogy ők mit szeretnének. Mi ebben nagyon szívesen segítünk a tapasztalatokkal, azzal, hogy összehívjuk a korábbi és az adott évben jelentkező Boldog utca pályázókat, beszélgetünk, megosztunk tapasztalatokat és ötleteket, és innentől kezdve minden közösség maga találja ki, hogy mit akar ebből kihozni. 50 000 forinttal támogatjuk is ezeket a kezdeményezéseket, de egyébként a célunk ezzel az, hogy tényleg egy ilyen közösségi kezdeményezés induljon el ezekben a utcákban, házakban azért, hogy az emberek egy kicsit újra tudjanak kapcsolódni egymáshoz, és tényleges közösségekké váljanak.
Új lendületet kaphat a hazai strandlabdarúgás. Évek óta ismét komoly kezdeményezés indult a sportág újjáélesztésére Magyarországon. A tervek szerint az első bajnokságot Gyöngyösön rendezik meg, amely akár a magyar strandfoci egyik új központjává is válhat. A részletekről Víg Ferencet hallják, aki promóterként dolgozik a strandlabdarúgás hazai újjászületésén.
Kezdetben csak egy helyszínen, Abánszalókon volt ugye strandlabdarúgás, ott volt mindig a bajnokság, aztán szép lassan időről időre kinőtte magát. Tehát én emlékszem rá, hogy még a 98-99-2000-es időkben már 7 helyszínen volt, úgyhogy nagyon nehéz volt helyet találni a csapatoknak, vagy bárhol el tudjanak indulni. Aki későn kapott észhez, az már nem talált helyszínt, mert volt olyan, hogy Abátszaló Kiskörén 72 csapat részvételével szervezték meg Zsolték a strandlabdarúgást. Ugye rengeteg segítővel dolgoztak, ugye hogyha vissza kell tekintenünk Gyöngyösre, akkor meghatározó szereplői voltak még a helyi kispályás, illetve a sport szervező háttér munkába. Ocella László, ugye dr. Berzitei Ákos, Tóth József, valamint Kovács Róbert, ők segítették még a háttérmunkákat, ugye őket a gyöngyösieknek nem kell bemutatni, mert tevékeny részesei voltak ugye a kispályás életnek, mondja később a strandlabdarúgásnak is. Szép lassan kinőtte magát utána a sportág. Ugye át kellett térnünk mert ugye a kezdetektől benne vagyok ebbe a szép sportágba, ugye rengeteg élményt kaptam meg rengeteg szép dolgot, ugye rengeteg barátot szereztem, igazából ezért is döntöttem amellett, hogy megpróbálom felkarolni ezt a sportágat, mert annyi élményt kaptam is hiába, hogy társadalmi munkába kell segíteni, megpróbálok valamit viszonozni a sportágnak, aztán hát, ha az én segítségemmel, ha nem is ugyanolyan szintet tudjuk hozni majd a strandlabdarúgást, mint volt az aranykorában, de megpróbáljuk visszahelyezni ezt a úgymond a futballtérképre, hogy azért Európa szinten is ismertek legyünk, ugyanúgy, mint ahogy voltunk. Tehát visszatekintenék még arra, amire belekezdtem az előbb, hogy először kezdetben 3+1 volt kisebb méretű pályán 4x2-es kapura cipőbe, utána viszont áttértünk a nemzetközi szintre 4+1-be 5x2-es kapuval mezítláb és lényegesen nagyobb pályán, és változott a mérkőzés ideje is, tehát nem 2x12 perc volt, hanem 3x12 perc volt a mérkőzések ideje.
Megjelent Kis István Fafaragó népi iparművész könyve Fába faragott jelek címmel. A kiadvány az aldebrői fafaragó táborok alkotásait méltatja. Aldebrő község büszkén kijelentheti, hogy 10 év alatt közel 60 alkotás született 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falu díszítenek, közösséget teremtenek és az emberi kész csodáját hirdetik. A részletekről Wingendorf János aldebrő polgármestere szavait idézzük.
Láthatóvá válunk, illetve a szobrok által vagyunk láthatóak, bár már régen is a szobrok falujának nevezték a települést, mert a hálából a lakosok több szentnek állítottak szobrot. Két Mária szobrunk van, Nepomniachos Szent János szobor, akkor Vendel szobor, kőkereszt, tehát hálából állították így a lakosok, és most is, mivel az önkormányzat tudja támogatni ezt az alkotásokat, így szívesen jönnek vendégek is, és viszik a hírét aldebrő településnek. Tulajdonképpen nagyon támogatjuk, úgy anyagilag is, és munkálatokat is, azért a dolgozóinak kell a alapot, a betont elkészíteni, és egy hétig szállást biztosítunk, étkezést, és ajándékot, illetve bort is kapnak a mesterek. Kis Istvánnal közösen a falu elejére, illetve végére egy köszöntő táblát kap majd a település, illetve a óvodások kapnak egy mesepadot, és a későbbiekben pedig következő években egy ilyen játszótérnek az elkészítésén gondolkodunk.
Május utolsó vasárnapja lesz most hétvégén, és ez milyen napot is jelent? Gyermeknapot, amire az EGRI Kulturális és Művészeti Központ évtizedek óta készül. Az, hogy idén milyen lesz a programkínálat, erről Gergely Jernát, az intézmény szakmai vezetőjét kérdezem. Évek óta már az érsekkert a programok helyszíne, és gyakorlatilag ilyenkor tényleg elfoglaljátok az egész érsekkertet, és különböző helyszínekkel, nagyon sok programmal készültök. Idén mire számítsanak a kicsik és a nagyok?
Hát igen, leginkább arra készülünk, hogy az érsekkert egy óriási hangos játszótérré változik. Reggel 10 órától este 7 óráig megállás nélkül pörgünk majd. Újra bebizonyítjuk, hogy gyereknek lenni a világ legjobb dolga. Idén ráadásul ráteszünk még egy lapáttal, mert még több játékkal várjuk a gyerekeket. A hatalmas ugrálóvárok mellett pörgős trampolinok és izgalmas exatlon pályák várják a legbátrabbakat. Szóval az ügyességi játékok is a vattacukor felhők mellett most is helyet kapnak a komolyabb sportos kihívások is, de természetesen a legkisebbekre is gondoltunk, például a mesősvénnyel, ahol még tehenet is megtanulhatnak fejni.
Ahogy említettem, több helyszínen lesznek a programok, ugye megszokottak a színpadi programok is, idén mivel készültök színpadra?
Pontosan, a színházi és a zenés blokkokat úgy találtuk ki, hogy senki ne unatkozzon. Délelőtt 10:30-kor és délután 2 órakor a Trillamanó érkezik a Zegzug mesékkel, ami egyébként egy nagyon interaktív, imádnivaló kis előadás. Délben, illetve délután 5 órától pedig a Babszám Jankó Gyermekszínház hozza el többek között az Együgyú Misuk című darabot. A produkciók szünetében pedig érdemes keresni a Meseverslit az érsekkert teljes területén.
Ahogy hallottam, lesznek különleges járművek. Igen. Ezekről mit kell tudni, milyen járművekkel készültek?
Igen, ez a srácok abszolút kedvence. A rendőrségi jóvoltából lesz egy nagyon izgalmas kutyás bemutató 10 órától, és egy kifejezetten hasznos látványos baleset megelőzési bemutatóval, kis kresszpálya felállításával is készülnek a szakemberek, sőt, ki lehet próbálni egy igazi emelőkosaras darút, de lesznek még más különleges járművek is. Úgyhogy érdemes kilátogatni hozzánk mindenféleképpen, hogy egy nem csak a kicsiket, de a tesókat, anyut, aput, sőt a nagyit is várjuk az érsekkertben, használjuk ki együtt a tavasz utolsó napját, találkozunk május 31-én 10 órától.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent Atya az általános kihallgatás végén Szűz Mária oltalmába ajánlotta a háború sebzette népeket. 14. Leó pápa május 27-én szerdán az audiencia végén ismételten felhívást intézett a békéért, különösen is Ukrajnában. Mint fogalmazott, aggodalommal követem az Ukrajnában zajló háborút, mely ezekben a napokban különösen hevesebbé vált. Szeretném kifejezni közelségemet mindazok felé, akik a közelmúlt civileket is sújtó támadásai miatt szenvednek. A háború nem megoldja a problémákat, hanem súlyosbítja azokat. Nem járul hozzá a biztonság létrejöttéhez, hanem megsokszorozza a szenvedést és a gyűlöletet. Ahol rakéták és drónok csapódnak be, ott szertefoszlik a remény, otthonok és imahelyek semmisülnek meg, ártatlan életek törnek derékba. A háború által megsebzett valamennyi népet Szűz Máriának, a béke királynőjének oltalmába ajánlom, hangsúlyozta a Szent Atya. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnököt fogadta 14. Leó a Vatikánban szerdán a pápa közeledő spanyolországi látogatása előtt. A madridi kormányfő találkozott az olasz ellenzékkel, de a miniszterelnökkel Giorgia Melónival való egyeztetése elmaradt. Pedro Sánchez a spanyol szentszéki nagykövetségen számolt be a sajtónak a pápával folytatott találkozóról. 14. Leót erkölcsi iránytűnek nevezte az igazságtalanság elleni küzdelemben, aki mindig a gyengébbek oldalán áll, és a szolidaritás üzenetét képviseli az egoizmussal szemben. A pápa azt szorgalmazza, ami ma forradalminak tűnik, vagyis a józan észt és az empátiát a dzsungel törvényével szemben, fogalmazott Pedro Sánchez. A spanyol miniszterelnök az egyházfő szavait idézte, miszerint a békét nem lehet rakétákkal építeni, hanem párbeszéddel és a nemzetközi jogtiszteletben tartásával. Hozzátette, 14. Leóval egyeztettek a szegénység és az alultápláltság elleni fellépésről, a nemzetközi egészségügyi helyzet javításáról, valamint a migrációról is. Pedro Sánchez hangoztatta, a migráció kérdését egyesek hazugsággal, álhírekkel és dezinformációval torzítják el. A megbeszéléseken szó volt 14. Leó június 6-a és 12-e közötti spanyolországi apostoli látogatásáról, amely érinti az Európába érkező migrációs útvonalak jelentős állomásának számító Kanári-szigeteket is. A Fidesz elítéli a nagyváradi premontrei rendház elleni erőszakos hatósági intézkedést. A romániai magyarok, a történelmi egyházak és minden jóérzésű ember jogos felháborodással értesült a nyilvánvalóan eltúlzott és megfélemlítő szándékú akcióról, írták a táviratirodához eljuttatott közleményben. A Fidesz mindig kiáll az egyének és a közösségek jogbiztonsága, a vitás kérdések békés rendezése mellett mindenütt, ahol magyarok élnek. Támogatják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és elnökének határozott fellépését a kialakult helyzetben, fogalmazott a Fidesz közleményében. A nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből kilakoltatták Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost prelátust. Az önkormányzat képviselői szerdán hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot. Számolt be az apátság közösségi oldalaira feltöltött videófelvételek alapján a helyi sajtó. Fejes Rudolf Anzelm a közösségi oldalára feltöltött videófelvételen elmondta, a templomhajón kívül csupán pár ehhez kapcsolódó kis helyiség marad használatukban, de nincs illemhely, vezetékes víz és az áramellátás is bizonytalan. Szentlélekváró imanapot tartott május 23-án a pünkösdöt megelőző szombaton Egerben az Életünk Krisztus Karizmatikus Közösség a Ciszterci templomban. A szentmisét Árvai Zoltán egerszalóki plébános mutatta be, aki szentbeszédében pünkösdről és a Szentlélek hét ajándékáról szólt. A szentmise után Szentlélekváró dicsőítő szentségimádás volt. Most Árvai Zoltán egerszalóki plébánost hallják.
Amikor a Szentlélekről beszélünk, akkor jó, ha tisztázzuk elsőként, hogy mi nem a Szentlélek. A Szentlélek nem egy fejezet, csupán egy diáknak a hittankönyvéből. Nem is csak egy fogalom, és nem is csak egy érzés. Ő nem valami, hanem valaki, egy személy. Tudjuk, a harmadik isteni személy, aki itt van közöttünk. Az első pünköskor, amikor Isten lelke kiáradt az apostolokra és Máriára, nem egy új tanítás született, hanem mit látunk? Átalakult embereket. Megváltozott apostolok. Félő Péterből bátor tanú lesz. Bezárkózott tanítványokból misszionáriusok lesznek. A Szentlélek hozzánk is megérkezik, és minket is átalakít. Új emberré tesz. A kérdés az, hogy engedjük-e, hogy ajándékai működjenek bennünk. A lélek hét ajándéka, amelyről most szeretnék elmélkedni a kedves testvérekkel együtt, elengedhetetlen a keresztény élethez. Ezek az ajándékok, amiket tőle kaphatunk, ő maga. Aki az emberi élet különböző ínségei közepette megerősít minket, hogy Krisztustól kapott küldetésünket be tudjuk tölteni. A hét ajándék nem jutalom. Ne gondoljuk azt, hogy ezek valami lelki kitüntetések akarnának lenni. Sokkal inkább olyan belső erők, amelyek képessé tesznek bárkit, aki nyitott rá, hogy Isten módján lásson, döntsön, szeressen itt a földi világban. A keresztény teológia szerint olyan természetfeletti képességek és kegyelmek ezek, amelyek segítik az embert az istenfélő életben, a helyes döntések meghozatalában és a hit elmélyítésében. Annak idején, amikor megtérésemet követően 17 évesen voltam első áldozó, tehát egy jó 7 évvel idősebb voltam a csoport tagjaimnál, a plébános atya úgy tanította nekünk a Szentlélek hét ajándékát, hogy a kezdő szavak kezdő betűit összeolvastuk, mozaik szót alkottunk, bétetyú. Ezt kellett megjegyezni, bétetyú. És akkor már tudtuk, hogy a bölcsesség lelke, az értelem lelke, a tanács, ami jó tanács, az erősség, ami lelki erősséget jelent, a tudomány lelke, a jámborság is, az Úr vagy Isten félelmének a lelke.
Ma egésznapos csendes szentségimádás van Egerben a Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szervezésében. A szentségkitétel 9 órakor volt. A szentségimádás ma kivételesen 15 óráig tart csak. A Domboszkó nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én, pénteken 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mozzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces műzikelt, ezután agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. A Bélapátfalvi apátsági templom megáldása május 30-án a 10:30 órakor kezdődő szentmise keretében lesz. A szentmisét Ternyák Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégeknek a részvételével. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. A 13. században épült Bélapátfalvi apátsági templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek. A beruházás során az apátsági templom épületének külső és belső felújítása mellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várja a látogatóit. Nemzeti összetartozás estje lesz 2026. június 2-án kedden a Lajosvárosi templomban. A program 17 órakor szentmisével kezdődik. 17 óra 30 perckor Egy nemzet a határok felett című emlékműsor lesz látható a LAK Egyesület és az IQ.pont középiskola közreműködésével. A műsort Kósa István tanár úr rendezte. Mindenkit szeretettel várnak. Az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között rendezik meg. A motto a naphimnuszból, dicsérjétek az Urat és áldjátok. Az online regisztráció elkezdődött. Akik az első 800 között jelentkeznek az eseményre, egy szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket keres a 2026-os találkozóra. Feladatok, amikben számítunk rátok? Regisztráció, infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálunk, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, önkéntes igazolást, ha szükséged van rá. További részletek az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat közösségi oldalán. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. egyházi híreinket hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt, Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. Sportja.
14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlagnézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. Házon belüli megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egresi Béni két tanítási nyelvű általános iskola. 15 évre a Sajóvölgye focisori Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. 14 éve nem volt olyan magas a debreceni labdarúgó csapat hazai mérkőzéseinek átlag nézőszáma, mint a mostani bajnoki szezonban. A DVSC ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban. 14 éve az akkora veretlen bajnok csapat 7340-es átlagnézőszámot produkált, a mostani együttes pedig 7216-os mutatót mondhat magáénak, közölte a DVSC hivatalos honlapja. A Debrecen ezzel a második legnépszerűbb csapatnak bizonyult az országban, Az FTC 10.104-es átlagnézőszámot tud felmutatni ebben az idényben, a harmadik pedig az Újpest lett 6.089-el. Házon belül megoldást találtak a felek a bajnokság végeztével árván maradt vezetőedzői szerepkör betöltésére Kisvárdán. Sukka Attila lesz az új, vagyis visszatérő vezetőedző az NB1-es csapatnál. A 63 éves szakember 2020 és 21-ben már dolgozott az együttesnél, 2024-től pedig a Várda Labdarúgó Akadémia szakmai igazgatói szerepkörét látta el. Révész Attilát, a Kisvárda Master Good sportigazgatóját hallják.
Ezzel az edzőkérdéssel elindultunk foglalkozni 3 hónappal ezelőtt. Azóta azért jelentős átalakulás, változás történt be a magyar életben, a sport területén is, ugye várható, még nem tudunk sok konkrétumot, de azért egy picit erre is készülnünk kell, még ha jelenlegi helyzetünk stabilis. Mert valószínűleg azért a piac alapú gazdaság most előtérbe fog kerülni, ami nekem kifejezetten öröm. Ez alapján egy másfajta stratégiát kellett fölvennünk az edzőkeresés tekintetében. A korábbi fejlesztő edzők, akikkel én beszéltem, illetve a versenytiző típusú eredményt elérő edzők, azok most nem biztos, hogy előtérbe kellett, hogy kerüljenek. Ezért váltottunk, és hazai edzőkben gondolkodtunk, ugyanis a házon belüli megoldást tartottuk a legjobbnak, mert nagyon örömünkre szolgál, hogy az NB3-as csapatunk, amelyben már az első akadémiai játékosok szerepelnek nagyon jól, megnyerte a bajnokságot. Hát most 2 csapatunk szerepelt jól, korábban mi nyertük az NB3-ot, most már a második csapatunk, és az ország legfiatalabbjaként. Azért 7-es, 8-as, 9-es, 2009-es születésű játékosok szerepeltek benne, nagyon nagy jövő áll előttük, és mivel látjuk, hogy az érdeklődés a nemzetközi játékos ügynökök, scoutok részéről inkább a fiatalok irányába mozdult el. Nagyon sokan jöttek már, kértek hivatalosan belépőt a meccseinkre. NB3-unkat is nagyon sokan figyelték, ezért a stratégiánk egy pici irányt váltott. A Sukka Attila lesz a következő időszakban, aki az akadémiánknak volt a szakmai igazgató, és a korábbi időszakban már egyébként dolgozott remekül itt. Kézenfekvő megoldásnak tűnt, és így átbeszélve a kollégákkal, és vele is az egészet teljesen normálisnak tűnik. Kiegészül még az NB3-os Törtei Tamás vezetőedző, ő el a stábja, a korábbiak pedig tudnak mindent az itteni edzésmódszerről, amit mi képviseltünk. Tehát tulajdonképpen a folytonosság is megmarad, egy picit a tapasztalat is bejön, és még az is ugye folytonosságot eredményezhet, hogy az Attila ismeri a teljes klubunkat, tudja, hogy mi a cél, nem nemzetközi kupás helyezésről beszélünk most, hanem a stabilizálásról, és egyértelműen a fiatal játékosoknak a keretbe történő behelyezéséről, ezáltal vállalható egy nagyobb fluktuáció. Viszont nagyon fontos, hogy a klub életében most egy olyan mérföldkő is bejön, hogy kooperációs szerződést kötünk a Kazinc Barcikával, és a játékosoknak, mivel Attila volt ennek a Kazinc Barcika és Simon Mikivel és a tulajdonossal a megalkotója és kivitelezője, ezért a felelősség is őt fogja terhelni, hogy a játékosokat, akik beírunk a kooperációba, hogy fejlődjenek, és ugyanakkor a mi segítségünket, meg a Kazinc Barcika segítségét is szolgálják. Hát tulajdonképpen az irányítás az a szakmai irányítás, és ennek a játékosok fejlődését szolgáló együttműködésnek az irányítását ő fogja ellátni, és hát az NB3-as edző történet, amitől senki nem is jön jobban a fiatalokat. Egyébként nem újdonság, már talán erről beszéltem, de a tavalyi évben nálunk, ahogy én korábban rengeteg edzőt fejlesztettem, neveltem ki, ezt itt is tettem, és nem elméleti, vagy nem csak elméleti oktatás keretében, hanem a klubunkban megszokott, hogy 2 hétig egy adott korosztálynak az edzői stábja feljön, és az elejétől a végéig részt vett 2 héten keresztül a felkészítésbe, az elemzésekbe, a napi munkába, folyamatosan magyaráztuk nekik az élettant, mit miért csinálunk az edzéseken, tehát egy nagyon komoly gyakorlati edzésen vettek részt, mert ezt én is így tanultam meg külföldön. Aztán pedig átültettem ide a sajátunkba, és már olyan gyakorlati anyagunk van, amely lehetőséget biztosít a fiatal edzőinknek is, hogy profi szemlélettel tegyék ki a munkájukat oda a pályára, és fejleszték a játékosokat. Tehát ettől nagyobb öröm, hogy Attila régent mondott, és azt mondta, oké, teljesen látja, jó a helyzet, van benne ambíció, jó, fiatal, motivált emberekkel lesz körülvéve, egy nagyon erős stábbal, egy olyan közép távú terv megvalósításáért fog most dolgozni, amelyen most mondhatom, a klubban mindenki 100%-ig oda fogja magát tenni, és azonosulni tud vele. Úgyhogy én ezzel kapcsolatban is bizakodó és reménykedő vagyok.
Újabb jelentős fejlesztéssel bővült a gyöngyösi Egressy Béni két tanítási nyelvű általános iskola. Az intézmény udvarán egy fedett, modern kondiparkot alakítottak ki, amely nagy segítséget jelent a mindennapos testnevelés órák lebonyolításában. A beruházás a Magyar Szabadidősport Szövetség támogatásával a Mozgástér program részeként valósult meg. A részletekről Oroszi Hajnalka igazgatót, Fekete Gábor kérdezte.
Ez a sportparknak nevezzük tulajdonképpen, bár valójában egy ilyen szabadtéri kondipark látszatát adja, és aminek nagyon örülök, hogy fedett tetővel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy az esősebb, hűvösebb időben is szolgál arra, hogy a gyerekek itt akár testnevelés órán, akár a szabadidős programok keretében egy jó kis edzésen vehessenek részt.
Hogyha most így számszerűsíthetjük, hogy hány darab ilyen eszköz van, akkor hány darab ilyen eszköz van?
5 eszköz van így a kis parkon belül, de minden eszköznél több állomás, tehát én úgy emlékszem, olyan 12 állomás van, tehát 12 gyerek tud rajta egyszerre mozogni és különböző mozgásformát megvalósítani. Természetesen ezek ilyen saját súlyú edzéseket megvalósító gépek, nincs rajta forgó eszköz, aminek én személy szerint nagyon örülök, hiszen így balesetmentesebben tudják a gyerekek használni, természetesen testnevelő tanár felügyeletével, illetve pedagógus felügyeletével használhatják a szabadidő során is. De én úgy gondolom, hogy napjainkban ez a fajta mozgásforma egyre népszerűbb a fiatalok körében. Későbbiekben sokan járnak edzőterembe, amikor már komolyabb edzés munkát folytatnak. Ez egy ilyen kis rákészülés erre. Különböző típusú mozgásformák vannak, a tolóckodástól a húzóckodásig, a lépcsőzésig, a bordásfalig, tehát tényleg sokrétű mozgással tudják erősíteni magukat a gyerekek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a vázizomzat, az izmoknak az erősítése az azért már ilyenkorban is elkezdődjön.
Ezt akartam kérdezni, hogy korosztály megvan, hogy kik használhatják, csak felső tagozat, mert inkább olyan erőlétet igényel, vagy ez például használhatja az egész iskola?
Hát vannak rajta olyan kisebb mozgásformák, amit már akár egyedik osztályosok is, de ugye test magasságtól is függ, de elsősorban a felső tagozatos tanulóink számára nagyon jó lehetőség ez.
15 évre a Sajóvölgye Focisuli Kft. Fenntartásába került az Ózdi Városi Stadion és az ott található főépület. Az Ózd önkormányzatával megkötött megállapodást Janicsák Dávid nyújtott át a klub képviselőinek. Most őt hallják.
Nagy öröm számomra, hogy ennyi év után a Sajóvölgye Focisulival elértük azt, hogy a stadion meg fog újulni és elindul végre a modernizáció útján. Mindenki tudja, hogy ez egy nagy múltú stadion, azonban az elmúlt évtizedekben annyira megrongálódott az állapota, hogy már-már alkalmatlan volt nézők fogadására. Ennek a felújításnak köszönhetően ez most meg fog változni.
A Városháza jegyzői tárgyalójában a polgármester, Kis Sándor önkormányzati képviselő, Kádár Zsolt, a Putnoki Sajóvölgye Focisuli operatív igazgatója, valamint Bene Attila ügyvezető igazgató ült egy asztalhoz, akik a jövőbeni együttműködésről egyeztettek. Első ütemben 300 millió forint támogatás érkezik a sportért felelős államtitkárságtól. A következő lépés a meghívásos közbeszerzés, majd elindulhat a beruházás, amelynek keretében a hazai oldal 80 méteren megújul, fekete-fehér székekkel 500 ülőhelyes fedett lelátót építenek, és a másik oldalon a vendégszurkolóknak két szektort is felújítanak. A focipályát körbekerítik, a beléptetés bentről zajlik majd, három hazai és két vendégkapun keresztül. 24 négyzetméteres korszerű ledes eredményjelzőt szerelnek fel, a hangosítást is megoldják. Modernizálják a sajtópáholyt és a klub irodahelyiségét is. Emellett a hazai oldalon büfét és mosdót alakítanak ki. A szerződés aláírása nagy jelentőséggel bír az ózdi futball életben. Anyagi forrás hiány eddig nem volt lehetőség fejlesztésre. Kádár Zsolt azt mondta, az elmúlt időszakban alulról építkeztek, a helyi focisulival közösen dolgozva. Az utánpótlás nevelés kiemelt feladatuk. A felnőtt csapat pedig megye 2-ből az NB3-as osztályba léphetett, ami öröm számukra.
Ez szerintem nagy dolog most az életében, viszont maga a stadion nem alkalmas NB3-as mérkőzésre. Itt kaptunk egy kis laufot, és elindul a hál' Istennek a sportállamtitkárság és a magyar állam segítőkezet nyújtott a kérésünkre, és első ütemben elkezdődnek azok a felújítások, amik NB3-ra alkalmassá teszik majd a stadiont. Reményei szerint ez augusztusra el kellene, hogy készüljön, és az új szezonban már komfortosabb körülmények között fogadhatjuk a szurkolókat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.